Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre a szavazás napján június 9-én 12 óráig van lehetőség, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Hozzátették, a mozgó urna igényléséhez a választópolgárnak kérelmet kell benyújtani, ezt beadhatja online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi választási irodához. Felhívták a figyelmet arra, a korábbi választásokhoz képest újdonság, hogyha a mozgó urnát igénylő választópolgár megjelenik a szavazóhelyiségben, akkor ott leadhatja szavazatát, amennyiben a mozgó urna a szavazóhelyiségben van. Személyesen június 7-én péntek 10 óráig nyújtható be kérelem a helyi választási irodához. Online ügyfélkapus azonosítással vasárnap, június 9-én 12 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására. Az ukrán-magyar határszakaszon 6715-en léptek be Magyarországra szombaton. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8381-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a magyar távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Újabb dunai árhullám érkezik a szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán. Nagybajcson másodfok felett akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Magyar Távirati Irodával. Az OVF közölte azt is, több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható. Árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették, a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat. A vízügyes szakemberek, ahol szükséges, már most fokozott figyelőszolgálatot látnak el. Átadták a Kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém csornai termálfürdőt szombaton. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legjobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Kitért arra, hogy a pénteken megjelent magyar közlönyben szerepel a csornai tanúszoda befejezéséhez szükséges forrás biztosítása, így a tanúszodát legkésőbb 2026-ban átadhatják. Idén is rengetegen voltak a békemeneten. A résztvevők a Széchenyi térről vonultak át a Margit szigetre. Annyian voltak, hogy amikor a menet eleje már a Margit hídon volt, a vége csak akkor indult el a Lánchídtól. A résztvevők között sok volt a fiatal, sokan pedig a gyerekeiket is magukkal vitték, hogy megmutassák nekik, milyen fontos a béke. Az idei volt a jubileumi 10. békemenet. Az eseményt a Magyarország maradjon a békeszigete mottóval rendezték meg. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik, és át is vonul északkelet felé egy szakadozott felhősáv. Ebből elsősorban az ország délnyugati felén alakulhat ki több helyen eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, a Gaudete műsorát hallgatják. Különleges adást hallhatnak, ugyanis nem a Szent István Rádió stúdiójában, illetve nem is Egerben, hanem a nagymarosi ifjúsági találkozón beszélgetünk most, és olyan fiatalokat kérdezek, akik Egerből érkeztek ide. Itt van tehát most velem Annabella, Dani, Loretta és Nicolette. Isten hozott titeket itt Nagymaroson.
Köszönöm, Krisztus!
Voltatok már itt, vagy hasonló más ifjúsági találkozón?
Igen, voltunk már ezelőtt Szalókon is, meg Nagymaroson is voltunk fél évvel ezelőtt is.
Én is voltam már ezelőtt Nagymaroson, amikor a bérmálkozásra készültem, illetve tavaly Budapesten került megrendezésre a pápalogatás, amin szintén voltam.
Volt az életetekben más olyan hasonló ifjúsági rendezvény, katolikus ifjúsági rendezvény, vagy bármilyen más keresztény ifjúsági rendezvény, amit esetleg még most nem mondtatok, de nagy hatással volt az életetekre?
Számomra mindenképpen az ifjúsági világtalálkozó volt a
bajnőszakban. Mi indít ma egy fiatalt arra, hogy megkeresse, hogy miért él? Erről szól ez a mai nap, ez a mai napnak tulajdonképpen a mottója.
Bennem olyan egészen komolyan akkor merült fel, amikor egyetemre mentem, és így utakat láttam magam előtt, hogy akkor mivel is foglalkozok az életben, és erre az volt az alapkérdés, hogy valójában mi is az életem értelme, és miért is élek. És úgy éreztem, hogy ha erre megkapom a választ, akkor meglátom azt is, hogy melyik úton induljak el.
Én nekem is egyetemi időszak, illetve annak is talán, amikor bejött a Covid, ott, és otthon hazára kényszerültünk négy fal közé, akkor mozgott leginkább bennem ez a kérdés, hogy igazániból mi értelme is vannak, amit csinálok, a tanulmányaimnak, mi is az életem értelme. És ezekre kezdtem el aktívan keresni a választ.
Az, hogy mi az élet értelme, azt hiszem valamennyiünket nagyon mozgat, illetve konkrétan az, hogy miért élünk, mindannyiunknak meg kell találni azt a sajátos hivatást, amibe a Jóisten minket az ő legteljesebb vágya és szeretete szerint minket oda megálmodott. Nagyon nehéz viszont erre rájönni, ahogy értem, egy mai fiatal sok módon, illetve sokáig keresi az útját, hogy miért is él. Ha szabad ilyet kérdezni nektek, volt-e olyan konkrét nagy döntés, vagy valamilyen élmény időszak, amiben rájöttetek arra, hogy miért éltek? Mi volt a ti életetekben az a nagy döntési szituáció, amikor erre a döntési útra ráléptetek, amikor kimondtátok azt, hogy igen, én most már az Isten terve szerint szeretném élni a saját életemet, és nektek mit kellett ehhez csinálni, és ha általánosokban meg kellene fogalmazni, akkor ti mit javasolnátok hozzátok hasonló fiataloknak, mi az, amivel meg lehet találni az élet értelmét, hogy miért éltek?
Számomra az egyetem befejezését követően jött fel nagyon erősen bennem ez a kérdés, hogy pontosan merre is kellene tartanom, mit is kellene tennem, és úgy Isten felé is irányult ez a kérdésem, és én akkor erre, abban az élethelyzetben azt a választ kaptam az Istentől, hogy meghívást kaptam tőle, úgy éreztem, hogy meghívást kapok tőle arra, hogy egy közösségnek a tagja legyek, a Ifjú Lámpás közösségnek, ami gyakorlatilag arról szól, hogy egy évet Istennek adunk, fiatalok, és egy lelkigyakorlatos házban töltjük ezt az egy évet, és imádságban, képzésben, róla tanulva mélyítjük el a kapcsolatunkat vele, és hozzuk közelebb őt magunkhoz, és találjuk meg a válaszokat arra, hogy mit is szeretne az ő életünkben tenni a csend által, amit megteremt ez az egy év és ez a környezet. És ott találtam én meg leginkább a válaszokat saját magammal kapcsolatban is, és ott lett egy magabiztosságom, egy bizonyosságom azzal kapcsolatban, hogy az Isten mire is hív, és gyakorlatilag röviden összefoglalva úgy azt éreztem, hogy arra hív, hogy legyünk jelen a világban, és hogy mutassuk meg az ő szeretetét a mi életünk által is, hogy az embereket is tanúságot téve számukra Istenről ehhez vonjuk közelebb az ő szeretetéhez az embereket, és ő hozzá az Istenhez.
Rá lehet esetleg arra kérdezni nálad így konkrétan az Ifjú Lámpás közösség kapcsán, ugye nagyon látványos az, hogy a nyakadban van, vagyis hát amikor én találkozom veled, mindig a nyakadban van egy kereszt. Egy nagyon feltűnő fa kereszt. Tulajdonképpen ez akkor hozzátartozik a közösséghez. Volt már azóta, hogy amióta ezt hordod, bármilyen olyan atrocitás vagy különleges élmény, ami ugye nagy Isten mellett döntés kapcsán ugye hordod ezt a keresztet, így a nagy döntés óta ért téged, vagy esetleg pozitív élmény is akár, hogy megkérdezted, miért hordod ezt a nyakadban, miért van ez nálad?
vannak, akik megbélyegeznek emiatt, vagy azt gondolják, hogy bigott vagyok emiatt, de vannak ez a negatív része, de van pozitív is, és páran például megörülnek neki, vagy látják, hogy akkor keresztény vagyok, vagy csak azonosítanak azzal, hogy keresztény Istenhez tartozó ember vagyok, és nyilván ezáltal nagyobb a felelősségem is, hogy hogyan viselkedek egyébként a társaságban, vagy emberek között, hogy gyakorlatilag mindennel igyekszem Istenről tanúbizonyságot tenni, és ez pedig megerősít abban, hogy az emberek látják anélkül is, hogy feltétlenül ezt hangoztatnám, hogy én Istennel szorosan járom ezt az utat, hogy látják, hogy itt a nyakamban ez a kereszt, és ezzel így automatikusan beazonosítják, hogy akkor én hithű keresztény ember vagyok, aki Istenhez közeli.
Annabella, rajtad is van egy csodás érme.
Igen, ezt Egerszalókon kaptam, és számomra az egerszalóki találkozó, azok nagyon meghatározóak, ugyanis amikor ilyen útkeresésben voltam, akkor voltak ugyan barátaim, a családom, volt párkapcsolatom is, de azt éreztem, hogy valami nagyon elemilyen hiányzik az életemből, és hogy nem az utamat járom, vagy nem jó pályán vagyok. És akkor az az ige fogott meg, hogy keressétek Isten országát, és ráadásképp minden más megadatik. Úgyhogy úgy gondoltam, elindulok, és megkeresem Isten országát, és először is Egerszalókra vezetett az utam, ahol a szentségimádás alatt az első este azt éreztem, hogy én Istennek szeretném adni az egész életemet mindenestül, teljesen, és azóta is úgy érzem, hogy az életem legjobb döntése volt, mert onnantól kezdve így elkezdtek helyére állni az életem darabkái, mint egy kirakós összeállt, hogy tulajdonképpen Isten az, aki látja teljességében az egész életemet, látja azt, hogy mire van szükségem, mik a félelmeim akár, és hogy ő ezt kézben tudja, és akarja is tartani az ő hatalmas szeretetével.
Nikolett, illetve Loretta, ti még fiatalabbak vagytok, még középiskolának az elején jártok. Volt-e valami olyan tapasztalat, esetleg osztálytársak, évfolyamtársak részéről, hogy ti ezt túl komolyan veszitek, hogy templomba járás minden vasárnap, ifjúsági programok, ifi ittan, Nagymaros, Egerszalók, ért már titeket emiatt megszólás, vagy kellett-e már úgy a hiteteket valamilyen helyzetben megvédeni, akár tényleg a korcsoportotok, korosztályatok tekintetében, vagy esetleg a családotokban, volt-e már ilyenre példa?
Nekem volt sajnos, 5. osztályos koromtól ki lettem közösítve a hitem miatt 4 éven keresztül, és hát így az 8. osztály végére már elfogadták, de folyamatosan piszkáltak emiatt, és egyéb dolgokat terjesztettek rólam, megkérdezték, hogy biztos vagyok ebben, hogy Isten létezik, vagy biztosan csak egy mese, meg a Biblia is egy hiteláció. Szerencsére középiskolai éveim alatt ezt nem annyira érzem már, de itt is érzem, hogy azért kicsit kinéznek továbbra is, de most már kicsit jobban el van fogadva a környezetemben, hogy tényleg járok ilyen dolgokra, meghiszek Istenben, de az a lényeg, hogy megmaradt a hitem továbbra is, és habár volt idő, hogy elgondolkoztam, hogy tényleg megéri ez nekem, de olvastam a Bibliában, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket miattam, és ez az ige megmutatott engem.
Ez tényleg így van, én is így gondolom. Nagyon fontos az, hogy az Istennek megnyissuk a szívünket, és tulajdonképpen még hogyha bántások is érnek minket, vagy jóízűen mosolyognak rajtunk, amiatt, hogy hitünket gyakoroljuk, van bennünk egy olyan tudat, nem véletlenül, mert már mi megtapasztaltuk azt a szeretetet, amit a Jóisten belénk ültetett, és tulajdonképpen mi visszanevetünk ilyen esetben, hogyha érnek minket bántások, mert egész más távlatba tudjuk helyezni az életünket, azáltal, hogy tudjuk, miért élünk, tudjuk, kiért élünk. Erről beszélt Simon Dávid atya, valamikor Egerben tanuló, kispapként Egerben tanuló atya, most a Győri Egyházmegyében teljesít szolgálatot. Dávid atya tartotta a főelőadást. Mi az, ami nagyon megfogott titeket, mi az, ami hazavinnétek az ő előadásából? Sok mindenről beszélt, nagyon lendületesen, nagyon temperamentumosan, ahogy megismerhették őt korábban már Egerben a kedves rádióhallgatók, vagy akár az Egerszalóki ifjúsági találkozón, akik hallhatták már az ő tanúságtételét. Benneteket itt most mi fogott meg belőle?
Én talán azt emelném ki elsősorban, hogy Istenre, mint fő szeretett forrásként hivatkozott, hogy amennyi időt tényleg Istennel töltünk, az gyakorlatilag hiába tűnhet sokszor vagy az elején unalmasnak, de mégis egy töltődés gyakorlatilag. És hogyha a csendben Istennel eltöltekezünk, akkor az ő szeretetéből kapva, abból tudunk utána tovább is adni az emberek számára szeretetet. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a mi és embertársaink javára is van, hogy az Istennel való kapcsolatban és az Istennel való elmélyülésben átformál minket az Isten, az ő szeretete által, és szeretetet kapunk tőle, és aztán ebből az átformálódásból és töltekezésből tudunk adni mások számára is, és ezért ez egy olyan töltőforrás, ami soha nem merül ki, vagy ürül ki, hanem mindig adni és adni tud az ember társaknak utána.
Ez hasonlóan Simon Dávidatjának én is ezt a gondolatát emelném ki, hogy a szentek azért tudtak annyira szeretni, mert teljesen el voltak telve Istennel. És hogy ez a forrása a mi életünknek is, hogy minél inkább eltelünk Istennel, annál többet tudunk adni másoknak is. És hogy az Istenben való szeretetünk megmutatkozik meg, vagy ez mutatkozik meg a másokhoz való viszonyunkban, az embertársaink szeretetében is.
Nekem az idézet, hogy Isten a szeretet, tehát hogyha mi is kinyitjuk Istennek a szívünket, akkor mi is nagyon fogunk szeretni.
Engem az a gondolata fogott meg, hogy az ima meg a hídgyakorlás olyan, mint a sport. Hogyha nem gyakoroljuk rendszeresen, akkor lassú a fejlődés, de hogyha rendszeresen gyakoroljuk, akkor gyorsabb is lesz eredménye, ami erősebb.
Hasonló gondolat fogott meg engem is az, hogy ő 16 éves korig mondja azt az ajánlást, hogy ahány éves az ember, annyi percet imádkozzon naponta. Na most, hogy ez tényleg 16 éves korig tartható, nagyjából úgy fiatal emberként, fiatal lányként, fiatal felnőttként ebben az időszakban bérmálkoznak meg az emberek, vagy úgy lőjük be az átlagot, hogy rengetegen 14-15 évesen, ugye 8. osztályban, utána valamikor esetleg középiskolában annak a végén, vagy kevesebben vannak, akik már felnőttként, ténylegesen felnőttként, viszont 16 fölött már csak ugyan el kell gondolkodni, én szerintem is az embernek, hogy mire mennyi időt szán, és nagyon-nagyon bólogattam, amikor arról beszél Dávid atya, hogy 2 óra 50 percek, meg még sokkal több képernyő idők vannak, és alig néhány percet szánunk Istenre. Tényleg hogyan tudhatnánk azt, hogy mire hív bennünket a Jóisten, mi a mi életünknek az értelme, mi az életünknek a célja, hogyha ezt vele, aki minket megteremtett, nem beszéljük meg, hogyha nem vagyunk vele napi kapcsolatban, ez nagyon fontos ezt vele letisztázni, ezért vele minden nap nagyon személyes kapcsolatban kell lenni. Nagyon sok minden történik itt egy nap alatt Nagymaroson, sok impulzus ér bennünket, ugye az előadás után az oltári szentségben jelenlévő urat imádtuk és dicsőítettük. Azóta voltak már fakultációk, stebédidő van, lesz majd még szentmise ezután. Nagyon sok a program. Mi az, ami itt nektek Nagymaroson nagyon tetszik, és esetleg szívesen látnátok akár majd Egerszalókon is, vagy más egyházmegyei, vagy országos ifjúsági keresztény katolikus programon?
Én sokat voltam már Szalókon, szerintem már lassan két kezemben sem tudom megszámolni hányszor, és ami itt talán megfogott nagyon is, Szalókon nincsen jelen, az a fiatalok számára egy ilyen kicsit ilyen felrázó előadások közötti, előadások után ilyen tánctevékenység, hogy egy-két fiatal kiáll a színpadra, eltáncol egy-két ilyen egyszerűbb koreográfiát, és a zenére végül is ott előtte mindenki utánozza, és egy kicsit így felrázza szerintem, így nagyon, nagyon jó tud lenni, hogyha így beépül pláne egy többnapos találkozóra, mert én is sokszor azt tapasztalom meg Elszalókon, hogy nagyon sűrű és intenzív az az információ, amit kap az agyam, és hogy kicsit ez a felrázás segít abban, hogy jobban is leírjenek a dolgok egyrészt, másrészt meg, hogy felélénküljek egy-egy hosszabb előadás után, és kicsit megmozgatva a végtagjaimat utána tudjak újra fókuszálni, újabb erőre kapni a következő kis előadás vagy kis csoportra. Szerintem a fiatalság számára nagyon imponáló tud lenni, és igen, nagyon közösségépítő tud lenni.
Ezt csatlakoznék én is amikor első éves egyetemista voltam Budapesten, akkor a Semenöv közösségnél találkoztam ezzel a műfajjal, úgymond először, 8-10 éve. Nagyon meglepődtem, hogy van ilyen, de amellett, hogy jót mosolyogtam rajta, a kis népegyházi millióból kiszakadva, így ezt tapasztalva, jó volt. Utána pedig a szalézi nyári oratóriumban is kötelező nyári gyakorlat a kispapoknak ez 4 év után. Hát a nálunknál fiatalabb fiúk, lányok letáncoltak minket, kispapokat. Nyilván mi is próbáltuk tartani a lépést, de nagyon jó volt látni azt, hogy fiatalok, középiskolások, fiatal egyetemisták a nyári szabadidejüket arra áldozzák, hogy Jézusról játékos formában, ugye szalézi szellemiségnek megfelelően az oratóriumban beszéljenek, és ott is voltak ilyen átkötő idők, amikor a tánc, a játék az nagyon sokat tudott segíteni.
Hogyha ezek a zenék ráadásul ilyen keresztény tartalmúak, akkor esetleg még az ilyen kisebb gyerekeket is közelebb vihetik Istenhez, hogyha ilyenre van a mozgás, mert ezáltal is hallanak Istenről, de mégis egy ilyen játékosabb formában.
Dani, Annabella, Niki és Loretta, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok, nem csak, hogy itt voltatok, még itt vagytok, és még ezután érkezik majd hozzánk a Szentmisében is az Úr Jézus, meg találkozunk egymással még a Szentmisén. Nagyon köszönöm, hogy vállalkoztatok arra, hogy itt Nagymaroson beszélgessünk. Hálásan köszönjük a hallgatóink figyelmét is. Észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a Gaudete címére. Kereshetnek minket a Facebook oldalunkon is. Nagyon kérjük, hogy továbbra is imádkozzanak értünk. A fiatalokért is imádkozzanak természetesen papi és szerzetesi hivatásokért, és nagyon jó keresztény családapákért, családanyákért egy-egy ilyen találkozó ezeknek nagyon jó indítója lehet, úgyhogy kérjük, hogy imádkozzanak értünk, fiatalokért különösképpen is. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. És családos hivatásokat is. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Álmodtam én egy szép világról, tiszta szívek országáról én, ahol az élet mindig jó lesz, és fehér ruhában nézünk az ég felé. Hozzánk elmondta, hogy mi vár reánk. Jó hírt hozott a mennyországból, és mindig mondta, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Ébren lelkedben egy tiszta vár, csak már kérlek, jöjj velem, mert letörni mind a könnyeket itt el. Szeretd ő, Jézus élő.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm ez alkalommal Szabados Edinát, a Katolikus Karitás kommunikációs referensét rádiónk mikrofonjánál, és köszönöm, hogy néhány dolgot elsősorban az orvosmisszióval kapcsolatban megosztasz velem és a hallgatókkal. Ha azt a szót hallom, hogy orvosmisszió, nekem még ilyen 2015-16-17-es évekbeli személyes tapasztalat az, ami beugrott. Többször jártam a Karitásszal, Écsi Gábor atyáikkal kint Kárpátalján, Beregszász, Munkács, Ungvár kórházaiban, ahol orvosi eszközöket, lélegeztetőgépet, sok-sok mindenre emlékszem, amit vittek, és volt, hogy betegszobákat rendeztek be bútorokkal. Rengeteg adomány került akkor, amivel az egészségügyi ellátást is segítette a Katolikus Karitász. Aztán, ahogy teltek az évek, ez most egyre inkább nem kórház misszióként él a köztudatban, és nem erről beszélünk, hogyha ezt a tevékenységet emlegetjük, hanem a Katolikus Karitásznak az orvos missziója az, ami elsősorban szem előtt van. Méghozzá ezt, ha jól tudom, akkor nagyjából egy 6-7 évvel ezelőtt indult, mi hívta életre az orvos missziót. Hogyan indult ez, és hol tart most?
Az orvos missziót immár 7. éve végzi a Katolikus Karitász berkein belül egy lelkes csapat, akiket alapvetően Vojcek László professzor úr szervezett be a kezdetek kezdetén, tehát az első fecskéket Vojcek László szülésznő gyógyász professzor úr szervezte be. A mai napig ő az orvos misszió vezetője. Alapvetően az a közös értékrend fogta össze ezeket az embereket, akik katolikusok voltak, vallásosak voltak, a mai napig azok, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarajkú embereknek valamiféle lelki-testi támogatást adjanak. A lelki támogatás az a mai napig abból áll, hogy ugye utaznak Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe, és a legtávolabbi, eldugottabb falvakba is ellátogatnak, a Szorványba, ahol még élnek magyar lakta emberek. Általában ők nagy szegénységben élnek, és nagyon ritkán jutnak el orvoshoz. Mindenképp azt szerették volna, ez volt az alapgondolat, hogy érezzék az anyaország törődését, és a kezdetben 8 fős csapat már a több mint 80 főt számlál. A mai napig csatlakoznak hozzá fiatal medikusok, medikák, vannak közöttük nővérek, ápolók is, és nagyon szépen felépült egy profi rendszerré, szisztémává ez az orvosmisszió. Gyakorlatilag minden hónapban el tudnak jutni valamelyik határon túli településre, szűrésre. A háború kitörése alatt volt egy bő másfél év, amikor nem tudtak menni, nyilván biztonsági okokból, majd ahogy a helyzet egy picit enyhült, a közvetlen életveszély megszűnt, úgy gyakorlatilag már a Magyarországra érkezett menekültek részére is tudnak havonta egyszer a budapesti integrációs központjában a Katolikus Karitásznak különböző szűréseket végezni. Tehát egyre bővül a feladatköre, egyre több mindent csinálnak, és arra is rájöttek ez alatt a 6, most már lassan 7 év alatt, hogy az orvosmisszió gyakorlatilag edukálni is tudja a határon túliakat. Egész konkrétan a pedagógusokon keresztül próbálják elérni az óvodáskorú és kisiskoláskorú gyerekeket, hogy a legalapvetőbb lemaradások, akár szellemi, akár mozgásfejlődési elmaradások időben kiderüljenek, és ne 10-12 éves korban jöjjenek rá arra, hogy mondjuk a gyerek nem magatartás problémás, vagy szellemi sérült, hanem egyszerűen nem látott, nem hallott, és egész egyszerű, például a szemüveg viselése ki tudja eszközölni azt, hogy megakadjon a tanulásban, és teljes életet tudjon élni felnőttként.
Nyilván gyerekek esetében ez is fontos, ugyanúgy, ahogy néhány szűrővizsgálat, de mi az, amivel el tudnak jutni, vagy milyen szakorvosok jutnak el, akik esetleg nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is tudnak segíteni?
Alapvetően a gyerekeket próbálták első körben kiszűrni, de rájöttek, hogy az anyukák, nagymamák, akik kísérik őket egy-egy ilyen vizsgálatra, ugyanúgy nem látnak, ugyanúgy el vannak hanyagolva egészségügyileg, és szépen kibővült ez most már egy olyan szolgáltatásá gyakorlatilag, ami mindenki számára ingyenesen érhető, hogy a felnőtteknek EKG vizsgálatot végeznek, vércukorszint, vérnyomás szintmérést végeznek, nőgyógyászati vizsgálat zajlik. A gyerekeknél alapvetően a fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrések elmaradhatatlanok, és ez is egyre inkább tovább bővül, például áprilisban voltak délvidéken Csantavéren, ahová már egy nőgyógyászati ultrahangkészüléket is el tudtak vinni, úgyhogy ultrahangos vizsgálat is történt a nőgyógyászati rákszűrés mellett. Tehát mindig vannak újabb ötletek, mindig egyre, hogy mivel lehet még bővíteni ezt, nyilván adott kereteken belül alapszolgáltatásokról beszélünk, illetve mindig vannak újabb pedagógusok és újabb tanítók, akik csatlakoznak, hogy az ő iskolájukban is, az ő szomszédjának is szüksége lenne erre, és gyakorlatilag a havi egyszeri alkalmakról egyre többen tudnak, és akkor oda lehet terelni akár a környező falvakból is azokat a felnőtteket, gyerekeket, akiknek tudva levő, hogy valami nincs rendben az egészségével.
Több mint 80 orvost, medikust, rezidenst sikerült bevonni ebbe a misszióba. Nagyjából, ha nem is pontosan, de így számszerűsítve, hány településre jutottak el az elmúlt 7 év során?
Az elmúlt 7 év során igyekeztek 25-30 településen járni, tehát ahol csak tudták, hogy van magyar ajkú ember, oda eljutottak. Ez a Felső-Tisza vidékét is jelenti, és az elmúlt 7 évben ez közel 10 000 embert jelent, aki valamiféle vizsgálatban részesült, illetve nyilván azok, akik rendszeresen visszatérnek, azoknál a kontrollvizsgálat is megtörténik, legyen az szó egy ortopédiai luttalbetétről, vagy a szemészeti vizsgálat megismétléséről, hogy kell-e új szemüveg, és hogyha kell, akkor a következő éven újat kapnak, és segítenek hozzá keretet is szerezni, mert az sem olyan evidens, hogy ki tudják váltani. Ez nyilván attól is függ, hogy az adott személy, család értesül, általában megvan a hálózat, tehát ez így hálózatban van, tehát értesülnek róla, hogy van szűrés, de azért nekik is tenni kell, hogy ott legyenek, tehát sokszor ez nem evidens, hogy azok az emberek, akik nehéz körülmények között, kicsit elmaradott körülmények között, sokszor egészségügyi edukáció hián élik az életüket, maguk sincsenek annak a tudatában, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrés, ezért nyilván az már egy nagy lépés, ha ők maguk mennek el ezekre a szűrésekre, és visszatérnek azokra, de ehhez nekik kell megtenni az első lépést.
Szóba került már az, hogy 2022. február 24-e a háború kitörése azért némiképpen megszakította ezt a folyamatot, tehát volt egy időszak, egy nagyjából egy év, amikor nem tudtak elmenni az orvosmisszió tagjai a háború sújtotta területekre, vagy hát nyilván Kárpátaljára sem volt annyira biztonságos, hogy segítsenek ott az embereknek, így módon változott ez az elmúlt időszakban? Vissza tudnak menni az orvosok? Most hol tart ez a folyamat?
Én emlékszem még arra, amikor 6 éves lett tavaly szeptemberben az orvosmisszió, és velük tartottam az egyik útjukon, és akkor még nagyon közvetlen élmény volt az a szűrés során, egy hétvégi szűrés során, hogy bármikor megszólalhat a sziréna, és le kell menni az óvóhelyre, és döbbenetes élmény volt látni az alagsorban berendezett tantermet, alvóhelyeket. Tehát akkor, tehát még tavaly szeptemberről beszélünk, ez egy nagyon-nagyon közeli élmény volt. Azóta az változott, hogy nincs ez a fajta mindennapos rémület, viszont minél közelebb megyünk a fronthoz, annál inkább érezhető az, hogy az emberek nem tudnak célt megfogalmazni az életükben, tehát nem is tartják annyira fontosnak az egészségüket sem. Kezdenek belefásulni abba, hogy még mindig elhúzódik ez a háború, és nagyon várják a békét. Tehát közvetlen életveszélyben kevesen vannak, szinte nincsenek, viszont pszichésen vannak nagyon rossz állapotban, ezért magukat is hajlamosabbak elhanyagolni.
Sok-sok minden elhangzott itt, képzések, edukáció, nyilvánvaló valamiféle újítás. A Caritasnak számomra egy nagyon szimpatikus mottója, a jelmondata az, hogy ne halat adjunk a rászorulónak, hanem tanítsuk meg őket halászni. Mennyire lehet ezt az orvosmisszióban megvalósítani?
A Caritas orvosmissziójában abszolút igyekeznek a kollégák, a missziós csapattagok azt megvalósítani, hogy az emberek fontosnak érezzék, hogy tegyenek magukért. Éppen ezért áprilisban tartottak például egy 3 napos képzést tanítóknak és pedagógusoknak arról, hogy hogyan vegyék észre időben még az óvodában, vagy az iskolai első 2 évében azt, ha valamelyik gyerek nem lát, nem hall, komoly gerinc problémája van, vagy akár részképesség zavara van, hogy minél előbb megkaphassa a segítséget, legyen az egy szemüveg, vagy egy luttalbetét. Ez a képzés most először zajlott Makos Jánosin, megmutatták az ott lévő pedagógusoknak a vízusztábla használatát, például ugye kiszűrni a látás problémákat. Vojcek László tanár úr elmondta, hogy 2025-ben itt nem lesz Kárpátalján olyan gyerek, akinek látás problémái vannak, mert időben kapnak szemüveget. Ezen kívül előadást hallhattak arról, hogy milyen az egészséges magzati fejlődés, aztán a születés után az egészséges mozgásfejlődés. Ezt időre mindig jó feleleveníteni, de nyilván ők ott rá tudtak mutatni arra, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy a gyerekeknek valami elakadása lesz később, és ennek szeretnének elébe menni. Emellett olyan jártasságot is átadtak a jelenlévő pedagógusoknak, hogy hogyan kell kritikus helyzetben újraéleszteni egy gyermeket. Ez nagyon sokaknak nincs meg ez a tudása Magyarországon sem, ott sem, úgyhogy csupa-csupa hasznos és a hétköznapokban alkalmazható módszert és tudást sikerült átadniuk abban a reményben, hogy ha időben kiszűrik ezeket a gyerekeket, akkor időben kapnak támogatást és teljes életet tudnak élni felnőttként.
Nyilván ennek az orvos missziónak azt mondom, hogy az egyik oldala az, hogy a kint lévő embereknek, vagy akár itt, ahogy szó volt róla a Budapesten, az integrációs központban a menekülteknek ezt a szolgáltatást időről időre tudják nyújtani. Ez az egyik oldala, amit lehet akár számszerűsíteni, hogy hány embernek milyen összegben tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 7 év során, de úgy gondolom, hogy aminek a mérésére nem lehet semmilyen műszert beállítani, és nem lehet adatokat összeszedni, az az emberi oldala. Hogy azok az orvosok, akik ezt vállalják, vagy vállalták, és végzik az elmúlt 7 évben, hogy őket vajon mi motiválja? Mi az, amit ők megosztanak magukról, hogyha egy-egy beszélgetésre sor kerül?
Úgy tapasztaltam, amikor csatlakoztam az orvosmissziós úton a csapathoz, hogy ezek az emberek egytől egyig önazonos, mélyen vallásos emberek, akik annyira kerekek egyben, igazi emberek, hogy amikor odafordulnak egy beteghez, aki velük szemben ül egy vizsgálat során, a teljes figyelmüket, jelenlétüket tudják adni, azon túl, hogy magyarul szólnak ahhoz az emberhez, akit sokszor megvetnek azért, hogy magyar az anyanyelve, és végre megérti valaki, hogy mi a panasza, el tudja úgy mondani magyarul egy ráfigyelő, tényleg figyelő embernek, szakembernek a problémáját, baját. Ezekben az esetekben igazi találkozás születik, igazi feltöltődést tud adni az, hogy figyelnek, látnak és hallanak, és szerintem ez az, amivel energiát, erőt nyernek az orvosok, hogy hazatérnek, nagyon sok nehézséggel találkoznak, látják a háború sújtotta területeken élők pszichés megterheltségét és nehézségeit, de mégis ezek a találkozások azok, amik igazolják, hogy folytatni kell, van ért, több lesz tőle a világ, és így érdemes élni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Vojcek László szülész, nőgyógyász professzor, a Katolikus Karitász orvos missziójának vezetője mesél a misszió sajátosságairól.
Több kárpátaljai karitász település képviselőjét megkerestük először, így jött a lánc, hogy hová megyünk, mert 23 kárpátaljai településen jártunk, és 28 kárpát-medencei településen jártunk, ugyanis nem csak Kárpátaljára indult később a misszió, hanem Erdélybe és Délvidékre is. Ez sem közömbös, mert az ember azt hinné, hogy Élvidéken, ugye hát az én gyerekkoromban még a gazdag Jugoszláviához tartozó rész, ott azért ilyenre nincs szükség, hát nagyon van. És hogy mennyire van a 23 kárpátaljai település, mindegyike hívott. Tehát nem mi mentünk megnyomni a kapucsengőt, hogy hé, szeretnénk jönni szűrni lurkókat, hanem ők hívtak. Már 6 hónap után a gyermekeket hozó szülők, nagyszülők azt jelezték, hogy nekik nagyon kellene egy orvosi vizsgálat, mert őket még az életben senki nem vizsgálta meg, még nem volt orvosnál a 60-70 éves nagyszülő, és nagyon fáj a feje minden nap, és elhízott, vagy éppen lefogyott, és nagyon sok baja van a mozgásszerveivel, és nem lát. Mit jelent az ott élőknek, és mit jelent a Misszió 80 tagjának? Ugyanis ez utóbbival is foglalkozni kell. Az ott élőknek a kinyújtott kezük megfogását jelenti, a lelküknek a simogatását jelenti. Azt tudatosítjuk bennük, hogy a magyar haza nem feledkezett meg róluk 103 év után. Akkor lettek ők elcsatolva az anyaországtól, Trianonban. És őrzik a magyarságukat. Magyarul imádkoznak, magyarul álmodnak, magyarul számolnak, és a magyar haza után iránt érdeklődnek. Nem mondom ki, hogy melyik után meg nem. Tehát mindent tudnak, azaz az affektív magyarság tudatuk, az a nagyon fejlett, nagyon magas, olykor engem is megszégyenítő, hogy napra készebben tudják a hazai kulturális, vagy éppen gazdasági és politikai eseményeket, mint én. Tehát számukra ez olyan lelki segítség, amely a valahová tartozást jelenti a közös hitünkön, az Istenben való hitünkön túl. Tehát tartozunk egyrészt hitileg, hitéletileg valahová, és tartozunk emberileg, társadalmilag, történelmileg, meg az anyaországhoz. De ugyanezt el kell mondjam, hogy nagyon megviselő a számomra is, és a munkatársaim számára is, hiszen a kezdeti 8-ból 80-an lettünk, ezt is be kell fejezzem, mert jelentkeztek, mert jöttek kollégák, akik hallottak, így a médián keresztül, ahol most is így elmondom, hogy mit teszünk, hová megyünk, és jelentkeztek, telefonáltak, e-mailt írtak, hogy szívesen jönnének velünk, de nem csak orvosok, kevesen voltunk ugyanis orvosok, mert annyi volt a felnőtt és gyermek jelentkező, hogy a korábbi 100-120 gyermek mellett ugyanannyi felnőtt is jelentkezett. És a 200-240-et már 2 nap, mert mindig pénteken megyünk, vasárnap éjszaka jövünk, nem tudtuk ellátni szombat és vasárnap délelőtt. Magyarul kellett olyan segítségeket hívni, 4., 5., 6. éves orvostanhallgatókat, akiket munkatársaim Koroknai testvérpár hívott, akik előszűrnek. Előszűrik azt, aki egészséges. Előszűrik azt, aki itt a mögötte álló szakorvosnak meg kell alaposan vizsgálnia. És ez nagyon nagy segítség volt, hiszen ahogy mondtam, szemüveget is 8-12% igényel, azaz 70-80% meg nem. De a 70-80%-ot is meg kell vizsgálni, barackot nyomni a fejére, és azt mondani, egészséges vagy, Jánoskám. És ez nagyon nagy dolog, hogy valakinek azt tudjuk mondani, hogy egészséges vagy. De ahhoz őt meg kell vizsgálni. Tehát így alakultunk olyanná, hogy fél év után már felnőtteket is vizsgáltunk. 1 év után azt kérték, mert mindig kérnek, nem mi optrojáljuk, nem mi erőltetjük rá az újabb és újabb vizsgálatot a kint élő közösségre, hanem ők kérik, hogy nincs nőgyógyászati rákszűrés. Szervezetten nincs. 50 dollárért van magánkórházban. De nekik nincs 50 dollárjuk, mert 20 ezer a nyugdíj forintban, és 40 ezer körüli az átlag bér forintban. Hát ebből 50 dollárt nagyon nehéz lesporolni egy nőgyógyászati rákszűrő vizsgálat megfizetésére. Tehát akkor bevezettük ezt is. Majd jött az áldott állapotban lévők kérése, hogy nincs várandósággondozás. Tehát az anyukák úgy innen-onnan összeszedik az információt, elmennek pénzért. 15-től ugyancsak 30 ezerig forintban terjed a várandósággondozás egy-egy vizitje. Attól függően, hogy ultrahang, vagy csak egyéb vizsgálatok szükségesek. És akkor jött a baba-mama tanácsadó csomagunkkal együtt, amiben benne vannak a születés utáni első ellátás szükséges kellékei, gyógyszerei, fertőtlenítői és a fürdetővíz hőmérője. Tehát ők kérték, és ez így ment lépcsőzetesen följebb-följebb, hogy mindig többet kellene ellátni. És itt csak egy mondat. A 100-150 ezer körülire taksált kárpátaljai magyarság ellátását nem tudjuk tudja a Magyar Katolikus Karitász tokkal vonóval teljesen átvenni. De igenis állítom, hogy azok a szemüvegek, mozgásszervi, gyógyászati segédeszközök, majd laboratóriumba vagy szakrendelőbe utalás, majd a javasolt műtétek ott vagy itthon. Ha 3 hónapig nem végzik el, akkor a Karitász költségére itthon végezzük el. Elvégzettsége, ez igenis nagyon sok családnak az egyben maradását, az édesanyával való biztosítottságát, és a gyermekek, mert ez a lényeg, hogy a gyermek egészséges felnőtté válását segítette elő, mert alapvető célunk az a gyermek volt, hogy a gyermek önellátó legyen, szakmát tudjon tanulni, családot tudjon alapítani, és ha lehet, nem titkolom, a magyarságát meg tudja őrizni.
Kedves hallgatóink, dr. Vojcek László, szülésznőgyógyászt, a Katolikus Karitász orvos missziójának vezetőjét hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, én már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, s hátra se fordult, s ő már ott állt mellettem. Az csak barna volt, s nem pedig szőke, én megcsúsztam a földön előtte. Ő meglátta, és nem értett semmit, s aztán ott maradt mellettem. Az meg király volt, és meg is mondta, a másik mögöttem csuklott a porba. Ő meg szeplői közt kicsit elbújt, és csak mosolygott mellettem. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólintott mellettem. az enyém volt, és csak ő tudta. Én meg másé, az épp nagyon unta, és csak néztem, na most hova dőljek, s ő már ott volt mellettem. Az meg kitépte egyben a szívem, aztán eldobta messzire innen. Én megreszkedtem, semmit se tudtam, ő meg ott állt mellettem. Az meg csillagokat hozott kétszer, de nekem nem kellett csillag se ékszer. S közben szédültem, most mit is mondjak, s ő csak mosolygott mellettem. Az meg elvett, mit el tudott venni, aztán megvert, mert meg tudott verni. Én meg annyira mélyen hevertem, s ő már ott érdett mellettem. Most megtaláltam rólam egy képet, kicsi vagyok, még hunyorgok s félek, s ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott mellettem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós